Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Múzsa. Kultúra és közösség.
19 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Azonnali véradásra kér mindenkit az Országos Vérellátó Szolgálat és véradás szervező partnere a Magyar Vöröskereszt, mert az elmúlt hetekben jelentősen visszaesett a véradók száma, ezért a hazai vérellátás biztonsága veszélybe kerülhet. Az MTI-hez csütörtökön eljuttatott közlemény szerint a betegellátáshoz napi 1600-1800 véradó kell, azonban jelenleg ettől elmarad a véradók száma. Ezért, mint írták, minden véradásnak kiemelt jelentősége van. Aki egészségesnek érzi magát, és az elmúlt időszakban nem állt fenn kizáró ok, most életmentő segítséget nyújthat. Közölték, a következő napok véradásai meghatározzák a hazai vérellátás biztonságát. Megválasztatja az Alkotmánybíróság új tagját hétfőn az országgyűlés, derül ki a parlament jövő heti rendkívüli ülésének tervezett napirendjéből. A parlamenti honlapra csütörtökön felkerült napirendi javaslat szerint jelöléstől függően szavazhatnak a képviselők az új alkotmánybíróról, aki Hende Csaba megüresedett helyét foglalhatja el a testületben. Hende Csaba megbízatása az alaptörvény 17. módosításának vasárnapi hatályba lépése után szűnt meg, az ugyanis 12 évben maximálta az országgyűlési képviselők megbízatásának idejét, mivel Hende Csaba 2002 és 2025 között 23 évig volt, előbb az MDF, majd a Fidesz országgyűlési képviselője már nem választható az országgyűlési képviselők választásán, így az Alkotmánybíróságról szóló törvény szerint megszűnt alkotmánybírói megbízatása. Az alaptörvény szerint az országgyűlés az igazságügyi és alkotmányügyi bizottság javaslatára titkos szavazáson a képviselők kétharmadának szavazatával 9 évre választ alkotmánybírót. Közben a Fidesz közölte, nem vesz részt az Alkotmánybíróság új tagjának jelölési folyamatában és megválasztásában sem. Szeptember 1-től áfamentessé válhatnak a vényköteles gyógyszerek Magyarországon, ami a kormány számításai szerint mintegy 7 milliárd forintos költségvetési kiadást jelent. A kormányfő ismertette, hogy jelenleg 41 ezer készítmény van forgalomban Magyarországon, amelyek közül több tízezer vényköteles gyógyszer, mint mondta, az új szabályozás valamennyi érintett készítményre kiterjed majd. Magyar Péter miniszterelnök emellett arról is beszélt, hogy előkészítés alatt áll a tűzifa, valamint az egészséges élelmiszerek általános forgalmi adójának csökkentése is. A benzin és a dízel üzemanyagok átlagára 1-2 forint eltéréssel a korábbi védett tárnál van, közölte a miniszterelnök a csütörtöki kormány szóvivői tájékoztatón. Magyar Péter arról is beszélt, ha túl nagyra nő a különbség Magyarország és a szomszédos országok üzemanyagára közt, akkor elképesztő benzinturizmus alakul ki, az import egyre nehezebb lesz, és akkor kiürülhetnek a kutak. Ezt meg kell akadályozni, emelte ki. Amennyiben azonban nagyon nagy áremelkedés lenne, akkor a kormány kézbe avatkozni a magyar családok, gazdák, vállalkozások érdekében, jelentette ki. Három természetvédő civil szervezet Magyar Péter miniszterelnökhöz címzett nyílt levelében kéri, hogy a kormány védje meg Magyarország GMO mentességét és forduljon az Európai Unió bíróságához az új génkezelési technikák, azaz NGT-k deregulációjával szemben, közölte a Magyar Távirati Irodával az egyik aláíró szervezet, a Magyar Természetvédők Szövetsége. A Greenpeace Magyarország, a Magyar Biokultúra Szövetség és a Magyar Természetvédők Szövetsége szerint az új, nemrég elfogadott uniós szabályozás az NGT-k egy részét kivenni a jelenlegi GMO engedélyezési, kockázatértékelési és jelölési szabályok alól, de attól még ezek nem válnak GMO-mentessé, amit 2018-ban az Európai Bíróság is kimondott. A civil szervezetek szerint az új szabályozás gyengíteni a fogyasztói jelölést és a nyomon követhetőséget, miközben az NGT egy kategóriába sorolt növények előzetes kockázatértékelése is háttérbe szorulna. Végül az időjárásról. Pénteken általában napos idő lesz gomoly felhőkkel, de az ország északkeleti harmadában az erőteljes siváló gomoly felhő képződés hatására záporzivatar előfordulhat. Az északi északnyugati szél ismét nagy területen megerősödik, a csúcshőmérséklet 22 és 27 fok között várható. A hét végén visszatér a nyárias idő. Kedves hallgatóink, híreinket hallották.
Reklám. Bűn és megtérés. 2026. augusztus 25-én, 26-án és 27-én Mio Baradá horvát karizmatikus lelki gyakorlata az Egri Szent Bernát ciszterci templomban. Az Életünk Krisztus karizmatikus közösség által szervezett lelki gyakorlat fővédnöke dr. Ternyák Csaba egri érsek. Jelentkezés és részletes program szentlélek2016@gmail.com e-mail címen vagy a ciszterci templom sekrestjéjében. Kérjük, hogy csak az jelentkezzen, aki mindhárom nap programján részt tud venni.
Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu.
Reklámot hallottak.
Kedves hallgatóink, Szerb Antal a Választott lovak című írásának első részét Baranyi Péter előadásában hallják.
Szerb Antal, a választott lovag. Mert akinek vagyon, adatik annak, és inkább bővelkedik. De akinek nincsen, amilyen vagyon is elvétetik tőle. Máté 13:12. Abban az időben történt, hogy a dicsőséggel teljes Artus király hadnépével hazatért Avalon csodaszigetéről, és fogolyként követte őt Merlin, a százesztendős varázsló, aki az almafák Ama szigetének fejedelme volt. Mesélik, ez lett volna Artusnak legsúlyosabb csatája, mert nem lovagi sereggel pajzs ellen kellett küzdenie, hanem foghatatlan, titokzatos bűvölettel. Rettenetes volt a nem apa nemzette Merlinnek hatalma. Szolgái voltak a föld koboldjai, kik titkos aknákat ástak. A tenger tündérei, kik éjszaka az árral tülkölve fellovagoltak a partra, a viharok koronás madarai, kik csapongnak a légi síkokon, és az erdők fénylő hasú kígyói mind. Senki sem győzni elmondani a sok csodát és veszedelmet, de végtére mégiscsak győzött az igaz lovagság, ki soha hamisat nem ismert. Merlin tisztelt fogolyként vonult Artus király diadalmenetében, és kincseit hozta hűbéri adóul. Lovagok és hölgyeik nem tudtak betelni Merlin ajándokaival. Ginovéra királyné karneonnyakéket kapott, mely színében elváltozott, ha a kísérőasszonyai közül valamelyik elveszítette szüzessége ékét. Sangív hercegnő beszélő madarat, ki szerelmes dalokat is tudott énekelni. Gavan lovag összetörhetetlen fapajzsot, az Orvul lőtnyil visszapattant róla az áruló szívébe. Lancelot csodálatos gyűrűt, mely ha hűtlen lett hozzá asszonya, visszaszökött a lovag ujjára. Kay, az udvarmester kosárral, avaloni almát szebb sehol sem termett és sohasem fogyott kosarából. De sőt, még Ivanetről sem feledkeztek meg. Artus legkisebb apródjáról. Eleven kölyöknyi oroszlánt kapott játszó és verekedő társul. Gyermekét annak, a nagy állatkirálynak, akit az arabus varázsló küldött volt Merlinnek Líbiából. És Ivanet felnővén az oroszlánnal való hancúrozás közepett, erős lett majdan, mint oroszlánja, ki mindegyre követte őt, amiért is oroszlános Ivanetnek nevezték. Csak maga Artus király, a főhűbér úr nem kapott ajándékot. Csodálkozott is fölötte, de szelíd lelkű lévén és a lovagi illem példaképe mit sem szólt, és beérte Merlin hódolatos alázatával. De minden kincsnél ragyogóbb volt Kineváre, az avaloni leány, aki Merlinnel jött, és akit senki sem látott még mosolyogni. A harcból tért lovagok nem sokáig nyugodtak virágos fekhelyükön hölgyeik édes karjai közt. Alig, hogy a nap, a büszke égi harcos átlovagolt a messze zöld hegyek sorompóin, megfújta Kay kürtjét, és döngettek nagy pajzsokat, a lovagokat megfürdették hölgyeik szép kísérőasszonyai, és legdíszesebb ruhájukat öltötték rájuk az apródok. Azután mindannyian siettek a dómba, hálaadó misére. Szállott a tömjén drága füstje, rajta által ragyogott asszonyok szeme a hősök felé, nagy zászlók módjára lengtek a szent diák énekek. Szomorúak csak hárman voltak. A varázsló Merlin, Taliesin a tanítványa, és Kineváre az avaloni leány. Misérő jövet lovagok és hölgyek szokás szerint ott sétáltak a dóm előtt, és jó kívánságokkal üdvözölték egymást. Merlin ott állott a töltyfa alatt, sötétzöld ahmadi szövetből volt a ruhája, maga is öreg tölgyfához hasonlatos. Hosszú, csavart nyakú madarakkal volt ruhája tarka, mint a tölgyfának ágai. Ért színű volt és komoly szakáll övezte arca. Merlin sohasem volt fiatal, és mondják, sosem is halt meg. Ő volt a legnagyobb a varázslók közül. Szűz királylány szülte őt, aki szellemekkel ölelkezett Kermárdin kolostorában. Apátlan gyermeknek hívták, és nagy csodákat tett ő már Vortigern király alatt. Akkor hozzájárultak a lovagok, hogy üdvözöljék, maga Artus király is, Merlin pedig így módon válaszolt. Nemes mérsékletedet dicsérem, király, és hogy meg nem nehezteltél, amiért tégedet egymagad ajándok nélkül hagytalak, holott még legkisebb apródodról is emlékeztem. De ne vélj olyannyira járatlannak e világ dolgaiban, hogy ne tudnám, hogy a hűbér úrnak azt kell adnom, ami legfőbb kincsem. Jól tudom, és bár szívem is szakad belé, elhoztam neked. Öreg vagyok immár, és sok csodát megértem, téged tisztellek mindenek fölött. Néked adom hát. Viszonzásul azt kérem, hogy büszke méneitek patája ne tiporja ezótától Avalon magas füvét. Páncéltok csörgése felneverje kerek kőtornyom nemes hallgatását. Öreg embernek hagyjátok utolsó kincsemet, a magányos nyugalmat. Ezt mondván Merlin bőruhája ráncai közül aranykelyhet vont elő. Drága, ábrázatos ékességek futottak körül oldalán, úgy ragyogott a napnak fényén, hogy más, mint Artus király lehunyta volna szemét. De hozzáedződvén, aki ránézett, örömmel telt el a szíve annak. Íme lásd, Artus, mondotta Merlin, ez a földnek kelyhe. Tubalkhájnak művez, az óriás őskovácsé, és kevéssel azután készült, hogy Ádám és Éva elől a paradicsom útját elállt a lángpallossal az angyal. Két kelyhet készített Tubalkhájn. Ez itt a földnek kelyhe. Ebből a kehelyből itt a Noé a föld borát. Ebből öntöttek italáldozatot Jeruzsálemnek oltárkövére Salamon templomában, majd Rómába került a templom többi ékességeivel. És ebből ivott Álgabál császár gyöngyöt olvasztva borában. Ez a földnek kelyhe. Akié a kehely, azé a föld. Annak számára kitárja mellét, mint egy édesanya, haját hiába tépázza karmaival a viharok koronás madara, itt áll erősen és virul, mint a föld virul tavasszal, és így virultam én. De öreg ember vagyok, és te legyőztél engem. A másik kehely pedig az égnek kelyhe. Abból itta a 12 az utolsó vacsorán az Eleven vérborát, és lándzsadöftesebből a Golgotán abba csorgott az Eleven vérbora. Grálnak hívják azt a kelyhet, választott lovagok őrzik Mont Salvagen, a vad hegyen. Minden esztendőben leszáll az égi galamb, és amikor szárnya éri, glória látszik a kehely körül, mint az Úr szentjeinek homlokán. De Mont Salvagenre minden élő közül csak én tudom az utat. Oda mennem nekem sem szabad, és senkinek, ha csak nem az ég lovagjának, kit szent csodával maga hív a grál. Annak okáért föld legkülönbb lovagjai örüljetek a földnek kelyhével, mely Amannak szakasztott mása. Igyad belőle, Artus, a királyok borát, és légy örömmel magad is csordultik teljes, mint tavasszal csiráztató nedvekkel a föld. Hogy őrizze és tisztán tartsa a kelyhet, veletek marad Kineváre, az avaloni leány, mert ezt a tisztet csak arra kiszemelt szűzleány töltheti be, épp úgy, mint a grál szolgálatát. És hogy a leányra gondot viseljen, veletek marad Taliesin, az én hű tanítványom, minden titkomnak ismerője. Így módon itt hagyom két utolsó társamat, és ezótától egészen magányos leszek. Vártam az égi jelet, mely feloldaná legyőzetésem gyalázatát, de nem jött. Ha engedelmet adsz, király, alkonyatkor fekete lovamon visszatérek Avalon szigetére, és úgy lehet, többé nem látjuk egymást. Merlin ezután a domb körül fekvő temetőbe ment, hogy barátainak, az immár hold brit királyoknak sírjánál imádkozzék. Lovagok hazafelé indultak. Artus király palotája előtt új pompával találkoztak. Ismeretlen lovag vágtatott fel éppen fényes kíséretével. Ló és lovas tetőtől talpig vörös volt. Vörös a sisaktolla, vörös a páncél és a pajzs, vörös a nyereg és a ló terítője. Vörös volt a lovak kardja, mint a vér, amelyre éhes, vörös rubintokkal volt kiverve a markolatja. Öltözetét kígyótestű szalamanderek kovácsolták, akik lángok között munkálkodnak. És amint levette sisakját, vörös volt az arca a páncélrozsdától, mely sisakjáról rátapadt, és vörös volt a haja is. Artus, a vendégszerető király örömmel fogadta a vörös lovagot, akinél délcegebbet és gazdagabbat ritkán látott. Lakhelyet jelölt ki számára és szolgáló apródokat. Még nagyobb lett öröme, mikor a lovag megmondotta nevét, mert híre a fáradtság nélkül szálló albatrosz madár módjára bejárt messze tartományokat. A lovag pedig, alig hogy lemosta szép arcáról a fegyverrosdát, engedelmet kért, és Merlin a varázsló után tudakozódott. Meg is találta Merlint Uther Pendragon királynak, Artus atyjának sírja fölött. Ha te vagy Merlin, a nagy varázsló, akkor téged kereslek. Itter a nevem. A bizánci császárnak vagyok bíborban született hercegöccse. Lovagi híremet 7 ország apródjai mesélik. Kolostorokban iskolákat tanultam, mind a 7 tudományokban, valamint művészetekben jártas vagyok. Az egész világot átlovagoltam kalandok után, hajóztam a jéghegyeken, Tuléban is voltam, és az Aranyszigeteken. Boldog Arábiában találkoztam egy bölccsel, aki megtanította csillagok járására. Ez a pogány bölcs az örök csillagok változó arculatából csalhatatlan kiolvasta, hogy van egy dolog a földön, aminek Grál a neve. Akinek birtokába jut, azé minden dicsőség. De nem nyerheti el más, csak Istennek választott lovagja. Azótától a Grálé minden vágyam és szerelmem. Asszonyok csókjának vásott az édessége, győztes lándzsáim tompán és unalmasan konganak az ellenséges pajzsokon. Kerestem mindegyre a grált, a kincses indiákat hiába hajszoltam által, és a János püspök napkeleti birodalmát, jártam a Nílus sose látott forrásainál, és napnyugaton az árnyak sivár mezején. Sátram előtt ültem az éjszakákon át, felhők között a titokzatos kehely. Ó, hányszor felderengett! Felvertem a sivatag déli bábpalotáit, havas hegycsúcson, honnan a zerge is megszédült. Megszállottat találtam, megsúgta nékem a titkot. A varázsló Merlin őrzi az ős jelekkel rót pálcát, melyen a grálnak útját olvashatni. Íme eljöttem hozzád, Merlin! Tudom, legyőztek, örök gyalázat tépi meg mocskolva őszhajadat. Én király vagyok, hadseregek állnak elő egy intésemre. Szörnyű bosszút állhatok érted, mely még a tevén varázsló szívedet is megenyhíti, és újra fog ragyogni Avalon ős hatalma. Ha a pálcát a titkos jelekkel róttat, nékem adod. Merlin felelte. bár tudom, bejártál volt minden tartományokat az ég alatt, a grálnak fényét sose fogod látni. Te nem vagy Istennek választott lovagja. És tovább imádkozott Uther Pendragon sírja fölött. Ivanett a kis apród a palotába érvén tüstént az ajándékoroszlán ketrecéhez tartott. A fiatal állat mozdulatlan feküdt egy sarokban, és nem nyúlt az elébe rakott ételhez. Zöld szemei nem néztek Ivanettre, aki mindjárt látta, hogy a kis oroszlán igen szomorú. Néven szólítva becézte. Leonett, mondotta neki. Hát miért búsulsz? Látod, ezultától én leszek a te urad és barátod. Engem Ivanettnek hívnak, nem kell tartanod tőlem, én nagyon jó vagyok. És Artusz király legkedvesebb apródja. Gyere ki, Leonett, az erdőbe, együtt fogunk vadászni madárfiókra. Megrémítünk rőzsét gyűjtő jobbágyasszonyokat, felkutatjuk róka komarejtekét, és ha leányrablóval találkozunk, megöljük. De az oroszlán nem mozdult. Ivanett lefeküdt melléje a ketrec kövére, és szomorú volt ő is. Akkor az udvaron keresztül ment Taliesin és Kineváre, az avaloni leány, szótlan egymás mellett, mintha magukban valami lassú, titkos értelmű daldalolván annak ütemére lépnének. Ivanett kiszaladt elébük, és kérve kérte Taliesint, mondaná meg, miért búsul a kis oroszlán. Taliesin elfordította fejét, de Ivanett mindegyre kérlelte, míg nem Taliesin megsimogatta a kis aprót fejét, és aztán szótlan, tiszteletteljes mozdulattal, mintha valami előírt szertartást teljesítene, kitépett két hosszú szálat Kineváre aranyhajából. A két szálat az oroszlán nyaka köré kötötte, és ennél a póráznál vezetve ment Leonett, ha szomorúan is, amerre csak Ivanett akarta. Ivanett büszkén sétált oroszlánnyával Taliesin után. Az udvar népe csodálta jobbról is, balról is, még el nem értek a terembe, mely Kinevára lakáú jelöltetett ki. Itt leült Kinevára és Taliesin, és ők sem nyúltak az ételhez, szótlan ültek akárcsak a kis oroszlán. Néha valamelyikük az ablakhoz lépett, és furcsa lassú, mint egy előírt mozdulatot tett, mintha intene valaki után, vagy talán valakinek elébe. Akkor belépett Gawain és Lancelot, Artus királynak két legszebbik lovagja. Mindkettőjük szívét akaratlan megnyerte az avaloni leány, és versengtek, melyikük fogja bírni kegyeit. Kinevára illedelmesen csókkal üdvözölte őket, és leültette a szép takarós kerevetre. De nem volt ez vidám vendéglátás. Bármit is mondott a két lovag, Kinevára nem mosolygott, és Taliesin nem beszélt. Nem is maradtak sokáig, engedelmet kértek, amit illik, és rosszkedően elmentek. Iter, a vörös lovag, a cinteremből egyenes Kinevára lakába sietett, és félrevonta Taliesint. Felkínálta barátságát és hatalmát, szabadulást ígért neki és az őrizett kehelynek, bosszút és hűbérül tartományokat, ha megszerzi neki az útmutató pálcát. Bármit is beszélt azonban, Taliesin mit sem felelt. Akkor Kineváréhoz fordult Iter. Bevárta, míg magukra maradtak, és szerelmes dolgokat beszélt, mondván. Hidd el, 1000 tartományt bejártam, mennyi szép asszony szerelme volt az enyém. Ha meggondolom, mennyiféle az asszony. Volt pogány leányok sátrában néztem bűvölten a táncot. Ír kolostorok fejedelem asszonyait meglestem éjszakán. Tengeri tündér vendégelt gyöngypalotája gyöngynyoszolyáján. Drága szüzek mosolyának pírja páncélomon, hercegnők, gyűrűs kezének érintésétől sejmes lovam sörénye. Királylányok sírtak tornyukból utána, a távozó után, tehetetlen bánatban felszúrták tűjükkel keskeny kezüket. Nézd, piros a rubint kardom markolatján. És mégis, ki ne vár-e, te mindenkinél csodálatosabb. Én mindet elfelejtem, eldobom emlékezetüket, mint kincses rakományt hajóból, mely végső tengeren a végső zátonyra futott, honnan már nincs menekvés. És a hajó boldog szigetté lesz, lobogók köszöntik majdan a hajnalt. Ó, engedj örökre pihennem szívednek érez zátonyán, tűzzed ki ajkadra mosolyod várvívó zászlaját. De valamint vannak holtvárak, melyeken nem leng zászló feltámadásig oly módon, ki ne vár-e sem mosolygott. Amikor Iter kilépett a teremből, találkozott Gavannal és Lancelottal. Ez a két lovag most azt hitte, hogy ki ne vár-e a vörös lovag miatt utasította vissza őket, és kihívták Itert fegyveres viadalra. Összegyűlt Artusnak egész udvar népe, és sajnálták Itert, a vörös lovagot, hogy vendégsége első napján már szégyent kell vallania, mert sem Gavant, sem Lancelotot le nem győzte senki bajvívásban. Először Lancelot állott ki, a tó ura, az asszonyok szemefénye. A második torna volt Gavané, Lot király fehér páncélos gyermekéjé. Soha annyi szép asszony nem nézett még harcot, soha ilyen harcot nem nézett még szép asszony szeme. Szörnyen egymásnak rontottak a harcok vadkovácsai, lándzsákból, melyeket elpazaroltak, erdő nőhetett volna, lovuk dőltével úgy hullott a kardcsapás, mint sziklák zuhannak a völgybe. Aztán birokra keltek, gyilkos karokkal összeakaszkodtak, harmadik határba rémülve hitték, hogy megindult a föld. Artus király és minden udvar népe előtt, Lancelotot és Gavant legyőzte Iter lovag.
Antal a Választott lovak című írásának első részét Baranyi Péter színművész előadásában hallották. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette, a zenei munkatárs Túri Sarolta volt. További kellemes rádiózást kívánunk!
Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték. Esti mese.
Kedves gyerekek, ma este hallgassátok meg a Fény útja című tibeti mesét, melyet Márkus László olvas fel nektek.
Messze-messze innen élt egy indián kisfiú, aki mindenre kíváncsi volt. Mond, nagyapó, miért van nappal világos, éjjel pedig sötét? Nagyapó újra töltötte a pipáját, majd felelt a kérdésre. Hát, kis unokám, nem mindig volt ám ez így. A nagyapámtól hallottam, ő pedig az ő nagyapjától, hogy valamikor réges-régen mindig sötétség volt a földön, az emberek tapogatózva jártak, az erdőben eltévedtek, a földet nem tudták megművelni, nem járhattak vadászni, halászni, s így nem volt betevő falatjuk sem. Csak ültek a kunyhóikban, s majd elepedtek egy kis fény után. A férfiak elkeseredésükben morogtak, az asszonyok sírtak, a gyerekek pedig már csak nyögdécseltek, úgy elgyengültek az éhségtől. A sok-sok panasz az ég felé szállt, de sokáig nem hallotta meg senki. Ám egy napon nagy fekete madár szállt át a sötét égen, a holló, a legokosabb madár ezen a földön. Ritkán vetődött erre a vidékre. Leereszkedett a kunyhók tetejére, hogy megértse az emberek panaszát. Megszánta őket, és elhatározta, hogy segít rajtuk. Kiterjesztette szárnyát, és nekivágott a levegő égnek. Nagyon sokáig repült, erősen hitte, hogy lennie kell valahol a fénynek, minden lény éltető elemének, és eltökélte, hogy bármi áron is megkeresi. Átrepülte a nagy folyót, és elért egy irtózatos magas hegyhez. Itt aztán megpihent egy fán. Hát, hiába öreg vagyok már, nem viszlek úgy a szárnyaim, mint egykor, de talán majd újra erőre kapok, és akkor átrepülöm ezt a hegyet, gondolta. Újra kibontotta szárnyát, és repült feljebb, egyre feljebb. Aztán már annyira elfáradt, hogy nem bírta tovább. Egy magas fa tetején pihent meg újra, és nézett vágyó szemmel az elérhetetlennek látszó magaslat felé. Egyszer csak látja, hogy az ösvény vezet fölfelé a hegyre, és az ösvény végén nagyon magasan fény csillan meg. Ott van a fény, amit meg akarok szerezni az embereknek, de ugyan hogy jutok el oda? Kérdezte magától. Miközben töprengett, a bokrok szétnyíltak az ösvény felett, és már olyan erős fény csapott a szemébe, hogy csak nem megvakult tőle. A fényben egy szépséges leányka tipegett lefelé a hegyről, a karján korsó. A patakhoz igyekszik, vizet akar meríteni, gondolta a holló, és már tudta, hogy a fényhez csak a lány tudná elvezetni. De ugyan mi módon? A lány valóban a patakhoz sietett, telemerítette a korsóját, és elindult újra felfelé a hegyre. A holló pedig nesztelenül repült fölötte. Már nem is volt fáradt, erőt adott neki a tudat, hogy biztosan célhoz ér. Így is történt. Fenn a hegytetőn, az égbolt kellős közepén csodálatos palota állott, ablakaiból fény sugárzott. A kapu kinyílt a lány előtt, majd újra becsukódott, és a holló csak egy égigérő fenyőfa tetején ülve nézhette a palota ablakaiból kiáradó fényt. Miért vagy olyan szomorú? Szólalt meg a fenyőfa. Mondd el, mi bajod, hát ha tudok segíteni rajtad. Hát a fényt keresem, hogy elvihessem az embereknek, akik örök sötétségben sínylődnek. Hát azt nehéz lesz megtalálnod, noha itt van közel, bennőrzik a palota titkos kamrájában, ládába csukva, mert olyan formájú, mint egy labda, és az egek ura abba zárt bele minden fényt. És hogyan lehetne megszerezni azt a labdát? Kérdezte a holló izgatottan. Nehéz ügy, barátom, de bízz csak rám. Segítek neked, mert a testvéreim, a többi fenyők a völgyben szintén elpusztulnak fény nélkül. Maradj és várj, a napleányának fia fog születni, és ő majd megszerzi az embereknek a fénylabdát. Sokáig várt a holló, és kiderült, hogy a fenyő igazat beszélt. A palotában valóban fiú született, az egek urának nagy-nagy örömére. Különbözött az minden más embergyerektől, mert néhány nap alatt nagyra nőtt, megokosodott. Az egek ura dédelgette, minden kívánságát teljesítette, pedig a fiú egy napon nem kevesebbet, mint a fénylabdát kérte. Sajnálom, édes kis unokám, de ezt az egyet nem adhatom oda neked. Mást bármit kérhetsz. De a kisfiúnak más nem kellett. Naphosszat sírt, csápadozott, soványodott, már meg sem mozdult, csak feküdt egy helybe, mintha nem is élne. A gyerek anyja sírt, könyörgött. Apám, kérve, kérlek, nyisd ki a ládát, hadd játszék a labdával. És a nagyapa, az egek ura kinyitotta a ládát, és odaadta féltve féltett fénylabdát a gyermeknek. Az fogta, gurigázott vele, kigurította a titkos szobából, ki a palotából, már az udvaron gurította, a kapu magától kinyílt, és a labda már az ösvényen gurult gyorsan, megállíthatatlanul lefelé a hegyről. Amerre csak gurult, áradt a fény, előzönlött erdőd, meződ, átröpült a nagy folyó felett, és száll tovább völgyek, dombok, hegységek fölött. A sötétség menekült előle, az emberek pedig feléje tárták karjukat, és kiáltották. Fény, fény, megjött a fény! Az arcok kipirosodtak, a fű zöldelni kezdett, a fák, bokrok levelet hajtottak, A férfiak elindultak vadászni, halászni, szántani, vetni. A fénylabda pedig a fejük felett bandukolt az égbolton a nagy hegy felé, ahol az egek ura palotájában, a titkos szobaládájában minden éjjel a szállása várta, és másnap újra kezdődött a játék. És mi lett a hollóval? Kérdezte a kicsi indián fiú a nagyapjától. A holló repült tovább, vitte a hírt, hogy nem kell már félni, megjött a fény.
Kedves gyerekek, ma a Fény útja című tibeti népmesével búcsúztunk tőletek. Jó éjszakát, szép álmokat kívánunk!
Csóbog a forrás, rajta vitorlás, kis levél. A levélen apró, bolha fickó üldögél. Integet, én most elmegyek, csak néz a bolha nép. De a kis hajós meg nem állna semmikét. Mert minden forrás tart valahová. Kicsike a hős, de várja a nagy világ. A kis forrás majd a patakba fut. Patakból egyszer a folyóba jut, és talán végül a tengerig meg sem áll. Egy kicsike hullám fürge szárnyán útra kér. Inog a vízben, de tovább lépben a kis levél. Holha úr majdnem felborul, ilyetten hátra néz. De nem fordulna vissza semmiképp. Mert minden forrás tart valahová. Kicsike a hős, de várja a nagy világ. A kis forrás majd a patakba fut. A patakból egyszer a folyóba jut. És talán végül a tengerig meg sem áll. Gyönyörű nyár volt, messzire táncolt a kis hajó. A távoli tájakon ügyesen átoson a nagy utazó. És egy öbölbe hajózva ledöbben, hát itt van a tengerem. Holha úr most végre megpihen. Mert minden forrás tart valahová. Kicsike a hős, de várja a nagy világ. A kis forrás majd a patakba fut. A patakból egyszer a folyóba jut. És talán végül a tengerig meg sem áll. Mert minden forrás tart valahová. Kicsike a hős, de várja a nagy világ. A kis forrás majd a patakba fut. A patakból egyszer a folyóba jut. És talán végül a tengerig meg sem áll. És holha úr már a tengeren szundik áll.
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban megismételjük Magsó Péter atya elmélkedését a Szent Lélekről, a szerkesztő Grunda János.
Az a lélek, amelyik élő kapcsolatban van az Istennel, az meghallja ezt a szelíd hangot. A Szent Lélek ismeri a terveinket, ismeri a szándékainkat, és hogyha azok Istenre irányulnak, akkor megtapasztalja az a lélek, hogy az útján, amin vezeti a Szentlélek, olyan lelkekkel találkozik, akiket az Isten magához közelebb akar vezetni általunk. És küldi ezeket a lelkeket, vagy minket küld hozzájuk. De ha nem az Isten dolgában járunk, hanem csak a magunk pecsenyéjét sütögetjük, akkor a jó Istennek nem tudunk olyan eszközei lenni, hogy lelkeket vezessünk hozzá. Kell egyfajta irányultság, kell egy missziós vágy, egy missziós tűz a szívünkben, hogy lelkeket mentsünk, és lelkeket vezessünk az Istenhez, és megismertessük velük a mennyei Atya minden emberi értelmet felülmúló szeretetét, hogy közöljük az emberekkel, és közvetítsük Isten irgalmas szeretetét. Ebben kell járnunk mindannyiunknak, hogy eljussunk és másokat is elvezessünk az örök üdvösségre. Hadd idézzek most betlehemi Szent Míriamtól egy újabb gondolatsort. Szent Míriam mondja, Jézussal imádkoztam a pusztában. Midőn belefogtam az imába, láttam, hogy a föld kopár, a fák kókadoznak, nincs semmi levelük, sem viráguk, sem gyümölcsük, de mihelyt megjelent Jézus, zöldbe öltöztek, tele lettek levéllel, virággal és terméssel. Az állatok is felismerték Istenüket. A madarak dalolni kezdtek, mert látták, hogy Jézus gyászol, és föl akarták vidítani. Az egész teremtés azon volt, hogy földerítse. Minden teremtmény örömöt akart szerezni neki. Egyedül a kövek maradtak érzéketlenek. Hiába volt fény, meleg, harmat és eső, semmit sem használt. Jézus ránézett a kövekre, és ezt mondta, bűnösök, íme a ti képetek. Elküldöm nektek kegyelmem vizét, és ti nem éltek vele, akárcsak a kövek. A Jézushoz hűséges lelkek így szóltak, Urunk, add meg nekünk az imádság lelkét, hogy lelkeket szerezhessünk, akik neked szolgálnak, mint a föld, amely téged szolgál a pusztában. Urunk, mezítelenek vagyunk, öltöztes minket szeretetedbe. Őrizd meg bennünket jelenléteddel, hogy állandóan a te dicsőségedet zengjük, és ezzel megörvendeztessük szívedet. Add, hogy virágot hozzunk, és gyümölcsöt teremjünk az egyháznak. Betlehemi Szent Míriam se tudta volna ezeket a szép szavakat így megfogalmazni, hanem a Szentlélek vezeti, és nem a Szentlélek sugallja neki. És tulajdonképpen rajta keresztül most hozzánk a Szentlélek szólt. A Szentléleknek vannak ajándékai, ismerjük a hét ajándékát, és vannak gyümölcsei, amit Pál apostol Galatákhoz írt levelében olvashatunk, méghozzá az 5. fejezet 19. versétől olvasom most, belevéve ebbe az idézetbe a test cselekedeteit is. Tehát így hangzik az idézet, a test cselekedetei nyilvánvalók. Kicsapongás, tisztátalanság, fajtalanság, bálványimádás, babonaság, ellenségeskedés, viszálykodás, vetélkedés, harag, veszekedés, szakadás, pártoskodás, irigykedés, gyilkosság, részegeskedés, tobzódás és ezekhez hasonlók. Mint már előbb mondtam, most ismét kijelentem, akik ilyeneket művelnek, nem öröklik Isten országát. A lélek gyümölcse viszont szeretet, öröm, békesség, türelem, kedvesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás. Ezek ellen nincs törvény. Akik Krisztus Jézushoz tartoznak, keresztre feszítették testüket, szenvedélyeikkel és kívánságaikkal együtt. Ha a lélek szerint élünk, viselkedjünk is a léleknek megfelelően. Ne törtessünk kihívóan, s egymásra irigykedve, hiú dicsőség után. Eddig az idézet. Tehát hallhattuk a test cselekedeteit, amiket ha valaki elkövet, és abból nem akar megjavulni, azokra azt mondja Pál apostol, hogy nem öröklik Isten országát. És mielőtt a Szentlélek gyümölcseit nézzük meg, hogy idézzem Sziéné Szent Katalinnak a könyvéből, ahol az Úr mondja a következőket. Amikor a lélek a halálos bűn vétkében volt és elhagyott engem, én bűne miatt megvontam tőle a kegyelmet, mert bezárta a vágy kapuját. Így a kegyelem napja elment tőle, nem a nap hibájából, hanem a teremtmény hibájából, aki bezárta a vágy kapuját. Amikor azonban megismeri önmagát és a maga sötétségét, kinyitja az ablakot, azáltal, hogy a Szent Jónásban kiadja a romlottságot. Eddig az idézet. Tehát azt mondja az Úr, hogy aki a halálos bűn vétkében van, attól megvonja a kegyelmet, azért, mert az illető bezárta a vágy kapuját, tehát nem vágyott a kegyelemre, nem vágyott a Szentlélekre. Megszűnt ez a vágy benne. És ez nem az Isten hibája, hanem a teremtmény hibája, aki bezárta a vágy kapuját az Isten felé, és kinyitotta a kapukat a bűn felé. De azt mondja, ha megismeri önmagát és a saját maga sötétségét, és kinyitja az ablakot, azáltal, hogy a Szent Jónásban kiadja a romlottságot, újra megérkezik a kegyelem. Nem lehet két úrnak szolgálni, a bűnnel radikális módon szakítani kell, és teljes egzisztenciámmal Isten felé fordulni, és teljesen önmagamat neki ajándékozni. És akkor elkezdenek beérni a Szentlélek gyümölcsei. Nagyon találó szó ez a gyümölcs, mert a gyümölcs az szép lassan érik meg, és a fa érleli meg. És ezeket a gyümölcsöket bennünk a Szentlélek érleli meg. És a Szentlélek teszi ízletessé, zamatossá, nem pedig mi. Mert sokszor úgy gondoljuk, hogy ezeket a gyümölcsöket nekünk kell megteremni, és nekünk kell beérlelni. Természetesen megvan a magunk része is ebben, de alapvetően ezt a Szentlélek műveli bennünk. Ha elkezdünk Isten akarata szerint élni, és elkezdjük az Istent szeretni úgy, ahogy azt Jézus nekünk megmondta, az szeret engem, aki ismeri és megtartja parancsaimat. Tehát valóságos és helyes szeretettel elkezdjük szeretni az Istent, és elfordulni a bűntől. Biztosak lehetünk abban, hogy ezek a gyümölcsök érnek, és be is érnek az életünkben. Ismétlem, gyümölcsöket újra felsorolom. Szeretet, öröm, békesség, türelem, kedvesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás. Ki ne vágyna ezekre a gyümölcsökre? Mindannyian ezt szeretnénk, hogy több szeretet legyen bennünk, öröm, békesség, kedvesség. Milyen jó egy kedves emberrel találkozni. Milyen jó egy ilyen embert ismerni, akikben ezek a gyümölcsök megvannak, és folyamatosan érnek. Időnként hallok ilyen gondolatokat, hogy hát én ilyen vagyok, ilyennek fogadjon el mindenki, én úgysem tudok megváltozni, így szeressenek az emberek. Én kimondom az igazságot, ha tetszik, ha nem, és ehhez hasonló megfogalmazásokat hallhatunk. Aki úgy gondolkodik, hogy ő nem tud megváltozni, és nem is akar, azzal a Szentléleknek sok gondja akad. Engedjük meg, hogy a Szentlélek formáljon minket, és ezeket a gyümölcsöket megérlelje bennünk. Működjünk együtt a Szentlélekkel, működjünk együtt a kegyelemmel. Ő önmagát akarja nekünk adni, és önmagával együtt a Szent Háromságot. Vágyakozzunk úgy a Szentlélekre, mint ahogy egy gyermek várakozik az édesapjára, aki nem sokára hazajön, vagy a távolban van, azzal az őszinte vágyjal, azzal az őszinte szeretettel, azzal a nyitottsággal. Jézus mondja, ha nem lesztek olyanok, mint a gyermekek, nem mentek be a mennyek országába. Tanuljunk meg újra vágyakozni az Istenre. Vágyakozni a mennyországra, vágyakozni arra, hogy jobbá váljak, de ne türelmetlenül, hanem hagyjuk, hogy a Szentlélek megérlelje bennünk ezeket a gyümölcsöket. Amikor megkereszteltek minket, akkor megkaptuk a Szent Lelket a keresztség által, a bérmálkozásban a Szentlélek teljességét, és a keresztény nagykorúságra jutottunk el, és a tanúságtévő élethez is megkaptuk az erőt, és a Szentlélek bennünk van, de hallottam Katona István atyától, nem a püspök úrtól, hanem a budapesti Katona István atyától egyszer egy jó hasonlatot. Azt mondta, hogy úgy képzeljük el a lelkünket, mint a fekete kávé, amiben benne van a cukor. És hogyha a cukor ott van a kávé alján, akkor megkóstoljuk a kávét, és keserű. De ha felkavarjuk a kávéban a cukrot, akkor ugyanaz a kávé már édes lesz. Így van ez talán egy kicsit, hát minden hasonlat sántít, de így van ez a mi lelkünkben lakó Szentlélekkel is, hogy föl kell, hogy kavarodjon ez a lélek, és édessé tegye a lelkünket és az életünket. Híresemény lehet az életünkben például a Szentlélek szeminárium, amit most itt Tarna Leleszen tartunk, már az 5. héten járunk, körülbelül 35-en végzik a 4 faluból, és különböző atyákat hívunk meg, és nővéreket, hogy minden héten az előadást tartsák meg. Szépen haladunk a könyv alapján, és már most tapasztaljuk a hihetetlen csodákat, és a léleknek ezt a felkavaró, szeretetteljes jelenlétét. Már az első alkalom után odajött hozzám egy kedves hívem, és azt mondja, hogy na hát már most megtapasztaltam, hogy a cukor felkavarodott a kávéban. Azt mondja, olyan édességet éltem át, amit nem tudok megmagyarázni magamban. Hát a Szentlélek működik, nem csak a Szentlélek szeminárium által, hanem szüntelenül közölni akarja önmagát, elsősorban a szentségeken keresztül az egyházban, csak nekünk kell befogadóvá válnunk, és megtanulni újra és újra a befogadásnak a művészetét.
Kedves hallgatóink, egy korábbi műsorunk ismétlésében Maksó Péter atya elmélkedett a Szent Lélekről. A szerkesztő Gronda János volt.
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6,
és Tokajról a 101,8 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!